Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Pár hónappal ezelőtt tanítottam itt a gyülekezetben arról, hogy a közösség és a csodák, ez a két szó ez összefügg egymással. A közösség és csodák, ez összefügg. Isten a közösség istene, és Isten a csodák istene is. És Isten képes csodákat tenni a közösségben. Isten képes csodákat tenni a barátságainkban, a baráti körünkben. És ennek a üzenetnek azt a címet adtam, hogy a barátságok nyara. A barátságok nyara. Hiszem azt, hogy 2023 ez a nyár a barátságok nyara lesz. Hoztam nektek pár nagyon-nagyon szuper igét a Bibliából, ilyen nagyon jó kis történeteket, úgyhogy bele is megyünk ezekbe az igékbe. Találtok magatok előtt egy jegyzetet, nyugodtan használjátok. Az első igénk az Abcsel 11:19-24. Azok, akik István miatt támadt üldözés következtében szétszórottak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Tök menő, mert mi is Görögországban voltunk előző héten. Mondjuk nem Cipruson és nem Antiókiában, de tök jó. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és ciréniai férfi. Ezt a szót aláhúztam ebbe az igébe, hogy néhány. Forduljon a melletted ülőhöz és mond neki azt, hogy néhány. Néhány. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta, hogy Isten, látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel is hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Nagyon érdekes ez a szó, ami ebből az igéből így kitűnt nekem, ez a szó az, hogy néhány. És nem tudom, hogy nektek mi jut eszetek be erről a szóról, hogy néhány. Nekem eszembe jutott az is, amikor a feleségem leküld a boltba, és azt mondja, hogy vegyél néhány szem paradicsomot, vagy néhány szem paprikát. Mindenkinek más jut eszébe a néhányról. Néhány az nem sok. Egy kis csoport, egy kis tömeg, egy pár ember, azt írja a Biblia. És az az érdekesebb az igében, hogy az igen nem említi, hogy kik voltak ezek az emberek, nem tudjuk a nevüket, nem tudjuk, hogy mit csináltak, előtte, utána nem tudjuk a történetüket, nem ilyen nagy keresztény celebek voltak, mint mondjuk Pál, vagy Fülöp, vagy István, vagy nem tudom, tehát ezek a nagyobb nevek a Bibliában. Névtelen emberek, átlagos, hétköznapi emberek. Nem volt igazából bennük úgy semmi különleges, mégis úgy döntöttek, hogy bevonják Istent a kapcsolataikba, a barátságaikba, és Isten ezt értékelte. Isten valamit lépett, valamit tett, értékelte az erőfeszítéseiket. És van egy másik történet a Bibliában, ahol szintén látunk néhány embert, hogy néhány ember milyen nagy változást tudott hozni egy embernek az életébe, és Isten hogyan, Jézus hogyan értékelte az ő erőfeszítéseiket is. Máté 9:1-2a. Ez az az ige, amikor Jézus meggyógyít egy béna férfit. Ezután Jézus beszállt egy bárkába, átkelt a tavon, és a saját városába ment. Ott néhányan egy béna férfit vittek hozzá hordágyan. Aláhúztam ezt a szót megint, hogy néhányan. Fordulj a második feledülőhöz, és mond neki is, hogy néhány. Néhány. És folytatódik a történet a Márk 2-ben. Ugyanez a történet, azt mondja, olyan sokan gyűltek össze annál a háznál, ahol volt, hogy már az ajtó előtt sem fértek el. Mivel a tömeg miatt nem tudták a beteget a közelébe vinni, kibontották a tetőt, és a nyíláson engedték le a hordágyon lévő Jézus lába elé. A négy férfi, tehát ez a néhány férfi hitét látva, Jézus a beteghez fordult, és ezt mondta neki. Fiam, a bűneid meg vannak bocsátva. Volt ott néhány törvénytanító is, akik ezt gondolták. Hogyan mondhat ilyet? Hiszen a bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg. Ezzel Isten gyalázza. Jézus a szellemével azonban észrevette, hogy ezt gondolják. Ezért megkérdezte tőlük, miért okoskodtok így? Melyik könnyebb, ha azt mondom a bénának, a bűneid meg vannak bocsájtva, vagy azt, kelj fel, fogd a hordágyadat és menj el. Győződjetek meg róla, az ember fia felhatalmazást kapott, hogy itt a földön megbocsássa a bűnöket. Ekkor a beteghez fordult. Én mondom neked, kelj fel, fogd meg a hordágyadat, és menj haza. A férfi felkelt, azonnal felvette a hordágyat, és mindenki szeme láttára elment. Mindjárt elcsodálkoztak, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Isten tett egy csodát. És Isten azért tudott tenni egy csodát, mert volt néhány ember, akik tettek valamit. Néhány ember úgy döntött, hogy segít a barátjának, hogy Jézushoz eljusson. Volt néhány ember, és Isten ezt értékelte. Amikor erőfeszítéseket teszünk meg hitből, bizonyos dolgokat, Isten ezt értékeli. Amikor átlagos hétköznapi emberek, akiket még a nevüket se ismerjük, nem tudjuk, hogy kik voltak, mégis képesek voltak lenyűgözni a hitükkel Jézust. És ahogy mondtam, ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy a barátságok nyara. 2023, nekünk volt ez a víziónk, hogy ez a nyár, ez egy jelentőségteljes nyár, ez egy fontos nyár, 2023 nyara. És úgy állítottuk össze a naptárt, hogyha megnézitek a kk.hu-n meg, amiket csinálunk, mindegyik programot úgy állítottuk össze, hogy ez a közösséget építse, és az új barátságok létrehozását segítse elő. Ez volt a célja, ez volt a víziója ennek. És ha mindannyian közreműködünk ebben, és benne vagyunk ebben, akkor csodák fognak történni ezen a nyáron. Amikor néhányan úgy döntünk, hogy elmegyünk mondjuk egy sütögetésre. Néhányan úgy döntünk, hogy elmegyünk a bregyóba sportolni egyet, és bevonjuk Istent ebbe az egészbe. Isten csodákat fog tenni ezen a nyáron. Amen. És ez a nyár a barátságok nyara lesz. És a nyár a legjobb lehetőség a gyülekezetünk számára, hogy reflektáljuk Istennek a jóságát, kegyelmét, szeretetét a környezetünk felé, a barátaink felé, a munkatársaink felé, a családtagjaink felé, ismeretlen emberek felé, akiket lehet, hogy valaki más hív el a gyülekezetből, és te még nem ismered, de ott bemutatkozik, és megismered, vagy lehet, hogy te pont a te barátaidat. És én nekem az az imám, hogy a végén azt tudjuk mindannyian mondani, hogy ilyet még sosem láttunk. 2023 nyara végén és nyarában. Hogy ilyet még sosem láttunk, ami itt történt ebben a történetben. Szóval Jézust lenyűgözte ennek a néhány embernek a hite. Jézust lenyűgözte ennek a néhány embernek az erőfeszítése. De kik voltak azok az emberek? Kik voltak, akik ennyire még ki... Azt írja a Biblia, hogy Jézus akkor prédikált, és megállt a prédikáció közben, és odafigyelt rájuk. Kik voltak ezek az emberek? Ezek a névtelen emberek. És mit tanulhatunk tőlük? Mit tudunk áthozni, adaptálni 2023 nyarára? Ide, Székesfehérvárra, Budapestre, Csorra, Velencére, Agárdra, Úrhidára. Mit tudunk adaptálni? Mit tudunk tanulni tőlük, ezektől a névtelen emberektől, átlagos hétköznapi emberektől, amit Isten, amikor Isten behozták a képbe, be az egészbe, és Isten csodát tett, és használta őket. A mai nap szeretnék három ilyen dologról beszélni. Mi az a három dolog, ami segíteni fog nekünk abban, hogy ez a nyár a barátságok nyara legyen? Amen? Oké? Három dolog, amit tanulhatunk ezektől a névtelen emberektől. Az első, készen álltok? Az első, hogy volt egy közös és világos céljuk. Volt egy közös céljuk, és egy egyértelmű világos céljuk. Nem közös hobbiaik voltak, amik így összehozták őket, amin a barátságuk alapult, nem a közös zenei ízlésük, vagy a kedvenc filmjeik. Tegnap voltunk moziba, és ünnepeltem az utószületésnapomat, és elmentünk, és megnéztünk filmet, de azért örülök, hogy mindenkinek tetszett nyilván a film, de hogy mindenkinek más az ízlése. Ezen a gyülekezetben is mindenki más filmeket szeret, más zenét hallgat. Nem ez az, ami összeköt bennünket elsősorban. A barátságaink nem ezen alapulnak. Ha ezen alapulnának, az elég gyenge barátság lenne. Itt ezeknél az embereknél is nem hasonló szociális háttér volt az, ami összekötötte őket. Ennél mélyebb volt a barátságuk. Volt egy közös céljuk. És ez a lényeg, hogy volt egy közös céljuk. És ez a közös cél, tudjátok, mi volt? Hogy a barátjuk meggyógyuljon. Hogy a barátjuk megtalálja Jézust. Hogy oda vigyék Jézushoz. Hogy ez az ember ismét járjon. Ez volt a közös céljuk. És azon gondolkoztak, hogy oké, mit tudok tenni annak érdekében, hogy a barátom meggyógyuljon? Mit tudok tenni annak érdekében, hogy a barátom Jézushoz jusson? Oda tudjam vinni Jézushoz? Mit tudok tenni ennek érdekében? Mert tudom azt, hogy ha Jézushoz oda viszem, meg fog gyógyulni. Tudom azt, hogyha oda viszem hozzá, meg fog gyógyulni. Van egy ige szakasz a Bibliában, az Atcsel 2.42, ami gyönyörűen bemutatja azt, hogy milyen az, amikor egy közösségnek van egy közös célja. Van egy egységes célja, egy víziója. És ez az ige szakasz az első gyülekezetről beszél, Atcsel 2.42. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával. Részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak. Egy akaraton voltak. Én aláhúztam ezt. Ez mit jelent? Hogy volt egy közös céljuk, volt egy közös víziójuk. Az angol fordítás ezt mondja. Amíg csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akiknek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk. Wow! Mit mond itt az ige? Volt egy közös céljuk. Volt egy világos és közös céljuk. Ez volt az, ami összekötötte őket. Az első gyülekezet közösségben gondolkozott. Nem énben gondolkozott, hanem miben gondolkozott. Ezt jelenti a közösségben való gondolkozás. És ez nagyon ritka a mai világban. Tehát az, ami itt ebben a gyülekezetben van, tehát amikor emberek egy célért tudnak küzdeni, az egy nagyon ritka dolog. Mert általában az emberek önközpontúak, mindenki magára figyel, ugye? Hát iPhone, iPad, én rólam szól, minden magunkról szól. Egy ilyen önközpontú világban élünk, viszont a közösségi hozzáállás az azt jelenti, az nem az énről szól, hanem mi. Mi. Amen? A közösség nem egy emberről szól, nem egy hősről szól, egy szuperhősről, aki minden szükséget betölt egy közösségben, hogy mindenki felé szolgál, mindenkinek ő az egyetlen, aki ad, hanem mindenki hozza, és mindenki hozzájárul. Mindenki azt hozza, amilyen van, amit Isten adott neki, amit Isten rábízott. Mindannyian hozzuk a hitünket, hozzuk a szenvedélyünket, hozzuk az ajándékainkat. Ez a közösségi hit. És ez az, amikor van egy közös célunk, hogy amikor bejön az én barátom a gyülekezetbe, akit én hívok, hogy az a te barátoddá is váljon. Hogy nem csak nekem fontos, hanem neked is fontos. És ugyanúgy, amikor te elhívod a te barátodat, amikor te behívod a barátodat, akkor ez nekem is fontos. Mert egy közös célunk van, hogy ez az ember megtalálja Jézust. Amen. Hogy elvezessük Jézushoz. És szeretnék feltenni pár kérdést. Ki lesz az innen, ebből a gyülekezetből, ebből a közösségből, aki ilyen barátságokat fog építeni ezen a nyáron? Aki bevonja ebbe a nyárba Istent, a kapcsolataiba, barátságaiba Istent? Látod-e önmagadat úgy, hogy Isten használ téged ezen a nyáron, ebben a másfél hónapban, ami még hátra van, hogy Isten rajtad keresztül helyreállást, gyógyulást, csodákat és megtérést hozzon? Látod-e magadat? El tudod-e képzelni magadat, hogy Isten használ egy KKL partin, egy sütögetésen, egy akvaparkozás közepette, a csúszdán, amikor csúszol le? Látod-e magadat? El tudod-e magadat így képzelni, hogy Isten használ ezekben a dolgokban? Vagy akár itt vasárnap tud használni Isten házában, ahogy bejössz, ahogy belerakod a hitedet, ahogy Isten dicsőíted, ahogy felemeled a kezedet, és Isten dicsőíted, lehet, hogy ezzel is inspirálsz valakit. És valakinek a hitét erősíted, ott melletted, hogy egy hittelteli atmoszférát teremtünk meg itt együtt. Látod-e magadat a folyosón, ott kint, az alkalom előtt, hogy beszélgetsz emberekkel, hogy barátságok jönnek létre, új barátságok? Egyszer adtam egy víziót itt a gyülekezetnek, így a teamnek, hogy én szeretném látni, hogy ez a folyosó az a barátságok folyosója. Az az a hely, ahol barátságok jönnek létre. A jövőnk barátai. A te jövődnek a barátai. Isten akar neked adni új barátokat ezen a nyáron, én hiszem. Szeretne új barátokat behozni az életedbe. Új barátokat adni. És nekünk ez a célunk, és mindent, ami ott történik kint a folyosó, azért van zene, ezért van kávé, ezért van, hát meleg nem, de majd azon is dolgozunk, hogy egy hely, ahol lehet, hogy a jövőbeli barátaiddal találkozol, és barátságok jönnek létre. El tudod-e magadat képzelni így, hogy Isten használ ezen a nyáron téged? A második dolog, amit tanulhatunk ezektől az emberektől, az, hogy megoldásorientáltak voltak, és személyes felelősséget vállaltak. Megoldásorientáltak voltak, és személyes felelősséget vállaltak. A megoldásra fókuszáltak, hogy hogyan tudjuk megvalósítani, és nem azzal, hogy miért nem tudjuk. Tudjátok, ezt jelenti ez a különbség. Vannak emberek, akik úgy élik az egész életüket, hogy arra fókuszálnak, hogy miért nem tudjuk. És mindig jönnek a kifogások, miért nem tudjuk. Viszont ezek az emberek megoldásorientáltak voltak. Arra fókuszáltak, hogyan tudjuk megoldani. Hogyan tudjuk megoldani, hogy Jézushoz elvisszük ezt az embert. És őszintén, leszedni egy tetőt, hát nem könnyű dolog. Nem tudom, ti már szedtetek le tetőt, így pár perc alatt. Ez nem egy egyszerű feladat. Ehhez tervezés kellett, ehhez stratégia kellett. Oké? Okay? De ez volt a fejükbe. Oké, okay, hogyan tudjuk megoldani? Hogyan tudjuk ezt az embert, a barátunkat odahozni Jézushoz? Hogyan tudnánk, mit tudunk tenni, hogy ez az ember meggyógyuljon? Mit tudunk tenni az ő érdekében? És kitaláltak valamit. És jöttek az ötletek. És nem mondták azt, hogy hát túl sok ember van itt. Hagyjuk. Majd legközelebb, vagy jövő héten egy másik városba elhozzuk. Nem. Nem riasztottam vissza őket a tömeg sem. Találjunk megoldást rá. Hogyan tudjuk ezt az embert Krisztushoz vezetni? Hogyan vigyem a barátomat Jézushoz? És ezen kezdtek el gondolkozni. És el tudom képzelni azt, hogy az egyiknek eszébe jutott, figyelj, már van egy ismerősünk, aki statikus, ért a tetőkhöz. Hívjuk már föl. Halló, gyere már el, itt van Jézus, nem tudom melyik faluba. Segíts már szétbontani a tetőt. Tehát elkezdtek gondolkozni, hogy kik azok, akiket be tudnak vonni ebbe az egészbe, hogy meg tudják oldani ezt a problémát. Szóval ez a történet arról szól, hogy van néhány ember, akik megoldást próbálnak találni, és személyes felelősséget vállalnak ezért az emberért. Nem másokra várnak, hogy hát majd majd, ha kevesebb ember lesz, vagy majd valaki más, majd ő, hanem azt mondják, hogy nem. Nekem fontos ez a személy. Felelősséget vállalok érte. És tudjátok, a felelősségvállalás, ez a szó, ez nem egy népszerű szó. Nagyon nem népszerű. Viszont nagyon fontos szó. És nagyon fontos már kiskorban megtanítani a gyerekeknek, mit jelent felelősséget vállalni. Amikor rábízol egy kutyát, vagy öntözön egy virágot, vagy egy nem tudom mit, tehát apró felelősségeket rábízol, hogy hogyan viseljen gondot valamire. Ez óriási fontosságú. Higgyétek el, hogy ez a kulcs ahhoz, hogy Isten tudja használni az életedet. Ha nem vállalsz felelősséget, Isten nem tudja használni az életedet. Mert Isten ránk bíz dolgokat. Ez a tulajdonosi mentalitás, amikor úgy kezelsz valamit, mintha te tulajdonod lenne. Hogy úgy kezeled azt a dolgot, azt az embert, azt bármit, amit Isten rád bíz, mintha tied lenne. Igazából nem a miénk, Isten ránk bízza, hogy gondot viseljünk rá. Szóval ez nagyon fontos. Mi magyarok ugye szeretjük a nagy ilyen családi rendezvényeket, igaz? Nagy családi ebédeket. Ki az, aki szereti ezeket a nagy családi ebédeket? Hányan vettetek már részt ilyen nagy családi ebédeken? Oké, tehát, hogy szerintem mindannyiunk. Mi magyarok szeretjük ezeket. Egyszerűen nagyon-nagyon régen voltam egy családi rendezvényen. Mindegy is, hogy melyik család, kinél, tök mindegy, nem ez a lényeg. 20-30 ember összegyűlt, és amikor elkezdték tervezni, hogy akkor most ki hozza, ki főzzön, ugye kiosztani, hogy mindenki hasonló felelősséget hordozzon, vagy hasonló terheket cipeljen, ki fog főzni, akkor hát a legtöbb ember így elkezdte azt mondani, hát én majd hozok innivalót, én majd veszek egy kis chipset, majd pogácsát, ezt hozok, azt hozok, de senki nem akart főzni. 2-3 ember volt az, aki 30 emberről kellett gondoskodnia. És ez a 2-3 ember volt az, aki főzött az 30 ember számára. És számomra ez egy ilyen nagyon szomorú példa volt arra, hogy mit jelent az, amikor nem vállal felelősséget valaki valamiért. És tudjátok, a felelősségvállalás ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, egy személyes felelősségvállalás, hogy részt vállalok valamiben. Mert ez egy figyelmességből jön. A felelősségvállalás mindig egy figyelmességből jön. Egy családban is ez nem az anya felelőssége csak. Ez nem csak az apa felelőssége. Ez nem csak egy gyereknek a felelőssége. Mindenkinek a felelőssége. Az egész családé. És ugyanígy a gyülekezetben is. A gyülekezet is olyan, mint egy család. Itt sem az van, hogy egy ember felelőssége minden. Hanem mindannyiunknak, ha szeretnénk látni csodát ebbe a gyülekezetbe, mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk. Egyszer pásztor Mark, a Hillsong Berlinnek a pásztora tett fel egy ilyen kérdést, ami nagyon konfrontált engem. De viszont egy nagyon egészséges és egy nagyon fontos kérdés. És nagyon elgondolkoztató, ez pedig az. Hogyan néz neki a gyülekezet, ha olyan emberekből állna, mint te? Hogyan néz neki a gyülekezet, ha csak olyan emberekből állna, mint te? Tudjátok, mindannyian szeretjük ugye a dicsőítést. Mikor itt vagyunk, szeretünk dicsőíteni. Mindannyian szeretjük, amikor bejövünk, hogy üdvözöl valaki az ajtóban. Igaz? Mindenki szereti azt, hogy ha van gyereket, hogy valahova le lehet dobni a gyerekeket, van egy gyerekszolgálat, és ott vannak a gyerekek vasárnap, és tud élvezni az alkalmat. És ez tök jó. De hogy néz neki a gyülekezet, ha csak olyan emberekből állna, mint te? Lenne dicsőítés? Lenne valaki, aki az ajtóban üdvözöl? Lenne valaki, aki a gyerekekkel foglalkozik? Lenne valaki, aki ki tudnánk fizetni ezt a helyet, ezt a termet? És tudom, hogy ez egy konfrontáló kérdés. De szükségünk van néha az életünkben erre. Kicsit változtatni, pár apró dolgot, és hihetetlen nagy változásokat tud Isten hozni, és óriási hatással tud lenni az életünkre. És ezt a kérdést, ezt tegyük fel magunknak. Milyen lenne akkor a gyülekezetünk, ha mondjuk hozzájárulnánk mi is az adakozáshoz? Milyen lenne gyülekezetem, ha mondjuk én is beállnék a szolgálatba? Milyen lenne gyülekezetünk, hogyha mondjuk egy 10 perccel korábban jönnék, és elkezdnék beszélgetni valakivel a folyosón, akit még nem ismerek, egy új emberhez oda megyek. Egy pici változtatás, és nagy csodák történnek. És ezt nem azért mondtam, hogy bárkit is, tehát tényleg nem akarok senkiben bántást okozni, és főleg nem azoknak, akik most vannak itt először, vagy újak a gyülekezetben. Ez most nem nektek szól. Ez azoknak szól, akik már évek óta itt vannak a gyülekezetben. Mert Isten azt szeretné, hogyha először vagy itt vagy pár hónapja a gyülekezetben, élvezd az áldásait a gyülekezetnek. Mindannyian élvezzük. Viszont eljön az a szint az életünkbe, az a következő szint, amikor már nem csak élvezzük ezt, hanem hozzájárulunk. Hozzájárulunk, hogy jobbá tegyük. Amen? Oké. Okay. Szóval, ha szeretnénk, hogy ez a nyár a barátságok nyara legyen, akkor fontos, hogy megoldásorientáltak legyünk, és személyes felelősséget vállaljunk. A Biblia beszél az 1 Korintus 12:12-ben arról, hogy minden testrésznek megvan a saját szerepe a testben. Oké? Okay. És Isten a gyülekezetet egy testhez hasonlítja. Minden testrésznek megvan a funkciója. Ezt most nem fogom felolvasni, de olvassátok el otthon majd. Oké? Okay. És végül a harmadik dolog, amit tanulhatunk ebből a történetből, hogy ezek az embereknek nagy reményük és merész hitük volt. Nagy reménységük volt a jövővel kapcsolatban, és merész hitük volt. Nagy reménységük és merész hitük volt. Jézust lenyűgözte ezeknek az embereknek a hite. Lenyűgözte. Tudták azt, hogy nekik elég Jézus, csak vezessék oda ezt az embert Jézushoz. A többivel nem foglalkoztak. Az, hogy onnan hogyan fognak kijönni abból a tömegből, azzal nem foglalkoztak. Csak menjenek oda Jézushoz. Csak hogyan vezessék el ezt az embert Jézushoz. Hogyan jussanak Jézus közelébe. És tudjátok, ugyanígy van az életünkben, nekünk nem kell mással foglalkoznunk, mint csak, hogy eljussunk Jézushoz. A többiről Jézus gondoskodik. Lehet, hogy azt teszed fel ezt a kérdést, hogy oké, de hogyha adakozok, mi lesz velem? Mi lesz az életemmel? Ha elkezdek szolgálni, ha mondjuk valami áldozatot hozok, akár itt a gyülekezetben, vagy belerakom az időmet, mi lesz velem? Hogy fogok abból kijönni? Isten hogyan fog gondoskodni? Azt mondja az ige, hogy ő gondoskodik. Ugyanúgy, ahogy ebben a történetben is. Nekünk nincs más dolgunk, mint hogy eljussunk Jézushoz. A többiről Jézus gondoskodik. Sokszor szoktuk mondani itt a gyülekezetben, hogy gyere, ahogy vagy. Gyere, ahogy vagy. De engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. Engedd meg, hogy Isten formáljon. Sose menj el ugyanúgy haza, mint ahogy idejöttél. Engedd meg, hogy Isten formáljon belülről. És tudjátok, van egy hasonló történt a Bibliában, mint az előző, csak egy teljesen más kimenetellel. A Márk 6:5-7 azt mondja, nem is tudott ott csodát tenni, csupán néhány emberre tette rá a kezét, így gyógyította meg őket. Nagyon elcsodálkozott azon, hogy a város lakói ennyire hitetlenek. Ezután végigjárta a környék falvait, és azokban tanított. Kiemeltem ezt a szót itt magamnak, hogy nagyon elcsodálkozott. Nagyon elcsodálkozott. Tudjátok, az előző igében is azt írja az ige, hogy Jézus elcsodálkozott ezeknek az embereknek a hitén. Viszont itt elcsodálkozott ezeknek az embereknek a hitetlenségén. Jézus ugyanúgy odament, tanított, próbált gyógyítani, próbált csodát tenni, de nem tudott, azt írja a Biblia. És nem azért, mert Jézus valamit rosszul csinált. Nem azért, mert nem volt olyan kenettel teljes, vagy nem tudom, hanem azt írja a Biblia azért, mert nem volt hitük az embereknek. Nem tudott csodát tenni. nem tudott változást hozni. Ezért annyira fontos, hogy legyen egy nagy hitünk a jövővel kapcsolatban. És legyen egy nagy reménységünk, hogy Isten mit képes tenni. Ez a hitnek az ereje. És ezek az emberek tele voltak hittel, tele voltak reménnyel. Szeretném csak így befejezésképpen összefoglalni ezt a mai üzenetet. Ezt a három dolgot. Tudjátok, Istennek fontos a néhány. Az a néhány. Erről beszéltünk. Viszont Istennek fontos az is, hogy az a néhány tele legyen hittel és reménnyel. És amikor ezen a kettő kombinációja megvan, Isten csodát képes tenni. Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a néhány? Ki lesz az a néhány? Hogy látod magadat? Ki az az ember? Szeretnék egy kérdést feltenni. Ki az az ember ezen a nyáron, akiért le kell bontanod a tetőt? Ki az a barát, akiért le kell bontanod ezen a nyáron a tetőt? Ki az, aki megtört, akinek szüksége van gyógyulásra? Ki az, akit Jézushoz kell, hogy vezess? Ki az, akinek szüksége van rád a környezetedben? Vagy itt ebben a gyülekezetben? Lehet, hogy már itt ül a sorok között. Ki az, akinek szüksége van rád, mint egy barátra? Ezzel a kérdéssel szeretném befejezni ezt az üzenetet. Imádkozzunk. Kérlek, hogy álljatok fel. Drága Jézus, szeretnénk most odaadni neked az életünket. Szeretnénk odaadni neked ezt a nyarunkat. És szeretnénk, Uram, hogyha használnál bennünket ebben a másfél hónapban. Szeretnénk, hogyha használnád az életünket. Uram, szeretnénk olyanok lenni, mint ez a néhány névtelen ember itt a Bibliában. Akikről nem tudunk sok mindent, viszont tudunk tanulni. Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk egy közös célt. Köszönj neked, hogy te már adtál nekünk egy közös célt. Uram, imádkozom, hogy hadd legyen egy közös, erős, világos célunk együtt. Imádkozom azért, hogy hadd váljunk olyan emberekké, akik nem a kifogásokat keresik, hogy miért nem, hanem megoldásokat keresik, és személyes felelősséget vállalnak. És szeretnénk olyanok lenni, Urunk, akiknek van egy nagy, merész hitük és reménységük a jövővel kapcsolatban. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.